Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, adásunk vendége Zalai Antal, világhírű hegedűművész, aki Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából két rendkívüli hangversenyt adott Bukarestben. A Balassi Intézetben megszervezett szólóesten Bach, Iszály és Bartók műveket játszott. A Román Rádió koncerttermében pedig a Nemzeti Rádiózenekarral együtt egy ritkán játszott alkotást, Goldmar Károly egyes számú ámol hegedű versenyét adta elő. Zalai Antal nem tartja magát különösebben szerencsésnek. Sikerét annak a rengeteg gyakorlásnak és állandó munkának tulajdonítja, amely következményeként mindig kitűnt a környezetében lévő hegedűsök közül. Válaszolta szerényen a 34 éves hegedűművész, amikor a siker titkáról kérdeztük. Mai adásunkban a vele készült beszélgetés első részét sugározzuk. Részletet hallottak Heinrich Wilhelm Ernst, Fantázia Rossini Otellójának témáira című művéből Zalai Antal hegedű és Balogh József zongora művész előadásában. Kedves hallgatóink, adásunk vendége Zalai Antal, budapesti hegedű művész, aki Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából érkezett Bukarestbe, épp egy próbán van túl, a Román Közszolgálati Rádió zenekarával próbált, Pénteken lesz, október 23-án hangverseny itt a rádióban. Goldmark Károly egyes számú ámul hegedű versenyét és Brahms, Dvorak, Borodin táncvitteket adnak elő. A pinteki hangverseny előtt ez volt az első találkozásuk. Milyennek tűnt a próba?
Én nagyon élveztem a próbát, szerintem a zenekar is megnyugodott egy kicsit, mert ez nyilvánvalóan egy új darab számukra, és egyébként számomra is, mert én is most játszom először életemben ezt a darabot, és szerintem a zenekar hát vagy nagyon régen, vagy egyáltalán nem játszotta még, az is lehet ezt a darabot. Szóval úgy lehet venni, hogy ez egy teljesen új feladat a zenekar számára is, és az én számomra is. Na most ezt figyelembe véve, kifejezetten jól ment a próba. Dolgoztunk rajta nagyon sokat. A maestro, a karmester természetesen, mert ő nagyon jól tudja a darabot, mert nagyon jól megtanult, meg én is nagyon jól megtanultam, és hát amikor ilyen felkészültségi szint van, akkor normális esetben nem lehet probléma, és hát most volt nyilván probléma, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szép előadás lesz holnap.
Miért esett erre darabra a választás?
Idén, 2015-ben Goldmark év van. Goldmark halálának 100. évfordulóját ünnepeljük, és ez egy nagyon jó alkalomnak tűnt arra, hogy ezt a darabot, ami egyébként szerintem Goldmark munkásságát tekintve az egyik népszerű darabjai közé tartozik, vagy tartozott, mert lehet, hogy sok-sok évtizeddel ezelőtt ez a darab jobban az alaprepertoár része volt. Aztán valószínűleg kikopott valamiért, nem játszották, és ez egy jó alkalomnak tűnik, hogy megpróbáljuk egy kicsit visszahelyezni a köztudatba Goldmarkot is, meg a népszerű, vagy valaha volt népszerű műveit. És egyébként, ha el van felejtve, akkor jogtalanul van elfelejtve, mert egy nagyon jó zeneszerző volt, tehát efelől semmi kétség nincsen. És ez a hegedű verseny, ez egy kifejezetten élvezetes, csillogó, ragyogóan hangszerelt, mutatós hegedű verseny, úgyhogy szerintem a közönségnek is nagyon fog tetszeni.
Erőltetettnek tűnik a bukaresti programja, ma a Magyar Házban lép fel, és ott Bach, Iszály és Bartók darabokat ad elő.
Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem. De hát amiket itt most felsoroltunk, a ma esti szóló műsor, ez a Bach D-moll partita, az Iszály harmadik hegedű szólószonáta, amit Enescu-nak ajánlott egyébként, Iszály, és a Bartók szólószonáta, hát ez mind a három darab, ez a hegedű szóló repertoárnak alapköve, és mind a három nagyon komplikált, nagyon, nagyon nehéz darab, és nem is rövid műsorról van szó, úgyhogy hát tulajdonképpen na igen. De nekem szerencsém van ezzel kapcsolatban valamennyire, legalábbis a ma estével kapcsolatban, mert mind a három említett darabot már lemezre vettem különböző szakaszaiban az életemnek. A Bachot és az Iszályt azt még 19 éves koromban vettem lemezre. A Bartók szólószonátát pedig nem is olyan régen, talán 3 évvel ezelőtt vettem lemezre. Ezt most csak azért mondom, mert egy darabnak a lemez felvétele az én tapasztalataim szerint, de szerintem más zenésznek a tapasztalatai szerint is, nagyon-nagyon elmélyíti abban az adott darabban a tudást, meg a tapasztalatot. Szóval, hát ezek nem új darabok számomra, úgyhogy tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy megoldható ez a sűrű program. Tehát a mai este, meg a holnapi este így egymás után. Persze nem panaszkodni akarok, de attól még ez annyira nem könnyű.
Zalai Antal nem először jár Bukarestben. 2011-ben a George Enescu nemzetközi versenyen is fellépett. Akkor hegedű kategóriában harmadik díjas lett, és ami fontosabb, hogy ön kapta a díjat, Enescu harmadik hegedű zongora szonátája legjobb előadásáért. Ezt megelőzően 2010-ben megjelentetett egy Enescu lemezt is, közösen Balogh József zongora művésszel. Miért Enescu?
Tulajdonképpen ez félig meddig a véletlennek is köszönhető, mert én Enescu-ról olyan nagyon sokat, olyan nagyon elmélyülten nem nagyon tudtam ezelőtt a lemezfelvétel előtt, ez nem azt jelenti, hogy nem tudtam ki az az Enescu, hanem nem játszottam a darabjait, nem volt a repertoáromnak a része, és tulajdonképpen a kapcsolatomat Enescu-hoz nem is Magyarországnak köszönhetem, mert Magyarországon sajnos nagyon ritkán adnak elő Enescu-t, nyilvánvalóan azért, mert nem ismerik. Ami érdekes, mert ugye szomszédos ország, és illene is ismerni egymásnak a nagy zeneszer, de Magyarországon valamiért nem játszanak azért olyan sok Enescu-t, sőt szerintem egyáltalán nem játszanak, úgyhogy én sem ismertem annyira ezért Enescu-t, de aztán Belgiumba költöztem 4-5 évre, mert ott diplomáztam a Királyi Konzervatóriumban, és ott viszont többet játsszák Enescu-t. És akkor így megismertem, ott volt egy belga zongorista partnerem, aki nagyon szerette volna eljátszani a harmadik szonátát. És akkor az ő kedvéért megtanultam a harmadik szonátát, és teljesen beleszerettem a harmadik szonátába, utána meg a második szonátába is, mert egyébként az is egy gyönyörű darab, és van neki egy első szonáta is, amit még nagyon fiatal korában írt. Hát az inkább érdekes darab, de a másik, harmadik szonáta az, ami fantasztikus, szerintem. Aztán ott valaki hallott minket játszani egy holland lemezkiadótól, és fölkértek arra, hogy játszom el ennek a holland lemezkiadónál egy lemezre a Enescu-nak a három, tehát az első, második, harmadik szonátáját, de közben persze már koncerteken is elkezdtem játszani a darabot, és akkor így a repertoárom részévé vált. És utána Balog József zongorista partneremmel egész Románia szerte játszottunk egy Bartók Enescu szonáta műsort, ami elhangzott ebben a Szála rádióban is, de ezen kívül nagyvárosokban 7-8 koncert volt, ez egy ilyen román-magyar műsor volt, amit mi nagyon szerettünk volna csinálni, és hát természetesen ki másra, mint Bartókra és Enescu-ra alapoztuk a műsort, és abban a műsorban is benne volt a harmadik szonáta.
Most pedig Bartók Béla hegedűre írt szóló szonátájából játszunk be egy részt Zalai Antal előadásában. A hangfelvétel a bukaresti Balassi Intézetben készült. Folytatjuk beszélgetésünket Zalai Antal hegedűművésszel.
Zalai Antal 1981-ben született Budapesten, hegedű tanulmányait 5 éves korában kezdte. Az édesapja Szalai Antal primás, Liszt Ferenc díjas népzenekar vezető, ősei generációra visszamenően muzsikusok voltak. Hogyan szerette meg a hegedűt? Nem volt más választása?
Olyan nehéz nem volt azért annyira, mert teljesen más a helyzete annak a gyereknek, akinek nem zenészek a szülei, és annak, akinek zenészek, vagyis hát, vagy legalábbis az egyik szülő zenész, mert az a gyerek az nem tehet semmi más, csak hallgatja otthon a zenét. Van, ahol ezt erőltetik is, hogyha már én zenész vagyok, akkor legyen a gyerekem is zenész, de nálunk igazából, bár nem tudok visszaemlékezni 3 éves koromra, meg 4 éves koromra, de szerintem nem igazán ez volt a helyzet, hanem egyszerűen olyan természetesen alakult, hogy nekem az úgy tetszik, meg úgy fogdosom, meg elveszem apámtól a hegedűt, kiveszem a kezéből, meg nézegetem, meg akarok edni, hát akkor írassuk be a gyereket a zeneiskolába. Mert ő sose tanított engem egyébként, hanem hanem rögtön a zeneiskolába íratott. 5 éves koromban. Ráadásul egy olyan tanárnőhöz, akiről zenész körökben az a hír járta, hogy nagyon-nagyon speciálisan, nagyon jól foglalkozik pici gyerekekkel. És egyébként ez így is volt. És akkor hozzákerültem, ezek voltak a kezdetek.
Kik voltak a mesterei?
Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Balog Jánosné. Őnál az első 2 évemet, tehát 5-től 7 éves koromig jártam hozzá. Azután elköltözött Magyarországról, és egy másik tanárt kellett keresni, és akkor kerültem a Dénes Lászlóhoz, aki egy nagyon-nagyon híres hegedű pedagógus Magyarországon. Most ebben a hónapban ünnepli a 80. születésnapját egyébként a Dénes tanár úr, és akkor én 7 éves koromban hozzákerültem, ugye egy női tanártól egy férfi tanárhoz, ami más azért, és vele elkezdődött egy ilyen egyáltalán nem kisgyerek munka, hanem egy ilyen szigorú, komoly munka, ami nagyon jó dolog szerintem, mert hiába 5 meg 7 éves a gyerek, szerintem amelyik tehetséges, meg amelyiknek van hozzá érdeklődése, azzal lehet szigorúan nagyon. Most nem azt akarom mondani, hogy megvert, meg ilyenek, hanem megkövetelte a rendszeres gyakorlást. Egyébként imádom, mert egy nagyon-nagyon jó ember a Dénes tanár úr, és egy zseniális tanár, és pedagógiai érzéke fantasztikus, és hát a tudása is. De hát szigorú volt, ami nagyon jó volt, mert fejlődtem nagyon hamar, mindig előrébb jártam a kortársaimnál, mert nehezebb darabokat játszottam, meg aztán versenyeken is indultam, és akkor abba a korcsoportba indultam, ami nálam idősebbek szerepeltek, aztán azt is megnyertem, úgyhogy ezek a kezdeti sikerek még jobban inspiráltak, még több gyakorlásra, és aztán a Dénes tanár úrnál elég sokat voltam, 7 éven keresztül, 14 éves koromig. Azután felvételiztem a Liszt Ferenczen Akadémiának az előképző tagozatára, és ott pedig a Bartók Vonos 4-es első hegedűséhez, a Komlós Péterhez kerültem, és őnála is sok évet töltöttem el, megszakításokkal, mert egy évig New Yorkban voltam, a Pinkas Zuckerman óráit hallgattam, azután visszamentem a Zenakadémiára, azután megint elmentem Brüsszelbe, a Királyi Konzervatóriumba, végül is ott diplomáztam, ott pedig Sebestyén Katalin volt a tanárom, aki egyébként a Brüsszeli Konzervatóriumnak a hegedű tanszaknak a vezetője. Mivel már nagyon régen elment Magyarországról, ezért Magyarországon nem annyira ismert név, de Belgiumban az egyik legkeresettebb, legismertebb tanár, és hát ő egyébként magyar, Sebestyén Katalin, úgyhogy természetesen az óráim is magyarul voltak, ráadásul a magyar hegedűiskolát tanítja, tehát ő a Gertler Endrének volt az asszisztense, amíg élt a Gertler. A Brüsszeli Konzervatóriumnak ez a hegedű tanszakvezetői pozíciója, ez a Gertlernek a pozíciója volt, és amikor meghalt a Gertler, akkor ő vette át.
Egyébként a mesterkurzusait hallgatta Yehudi Menuhinnak, Shlomo Mintznek, Isaac Sternnek, Erik Friedmannak, Tibor Vargának és Louis Kaplannak is.
Így van.
Én azt mondtam, hogy ezek már csak lexikonba illő nevek.
Egy olyan érdekes generáció vagyok, mert ezek a nevek szerintem a nálam fiatalabbak számára már ilyen lexikon nevek. Tulajdonképpen bele se tudok gondolni, tehát aki nálam 10 évvel fiatalabb mondjuk, annak, hogyha azt mondják, hogy Yehudi Menuhin, vagy Isaac Stern, akkor az olyan, mintha nekem azt mondják, hogy Heifetz, vagy mondjuk egy olyan hegedűművész, aki már rég nem élt, aki, amikor én
születtem.
Vagy a David Oistrakh, igen. De én még valahogy pont akkor születtem, hogy ezekkel az emberekkel én találkoztam mind, és játszottam is nekik, a Menuhinnak is.
Amikor 80 éves volt, Budapesten volt, és ön játszott neki, igen.
Igen, hát ez egy óriási gála koncert volt. A 80. születésnapját Budapesten ünnepelte a Menuhin, és volt egy ünnepi gála koncert, amin még dirigált is a Menuhin. Nem az én műsoromat sajnos, de amúgy így is jó koncert volt, ott Hamar Zsolt vezényelt, aki egyébként azóta egy nemzetközi hírű karmester lett, és a koncert második részében dirigált Menuhin, és ekkor volt alkalmam találkozni vele, beszélgetni vele, játszani neki, és ezek életre meghatározó élmények voltak, és a Stern az ugyanez, neki még korábban játszottam, még 13 éves koromban. Az Erik Friedman, hát ezek ugye, akiket most itt sorolunk, sajnos meghaltak.
Kivétel
Shlomo Mintz. Hát meg a Zuckerman, persze, hát ő még él. De Stern meghalt, Friedman meghalt, Tibor Varga meghalt, Louis Kaplan, ő él, ő a Juilliard School-ban hegedű professzor.
Mikor ismerkedett meg Igor Oistrakhal? Ő mondta önről, hogy rendkívüli hegedűs, aki tökéletes technika, gyönyörű és terjedelmes hegedűhang, tiszta és érett zeneiség és nemes személyiség jellemez. Tehát ebből gondolom, hogy jól ismerhetett, ha a személyiségéről is véleményt mondott.
Hát nem volt olyan nehéz, mert Igor Oistrakh a Brüsszeli Konzervatóriumban tanított akkor, amikor én oda jártam. Tehát ő minden vizsgán hallott engem, és így rendszeresen találkoztam vele is, és a fiával is, aki szintén ott tanít, a Valeri Oistrakh, és végig, amíg én oda jártam iskolába, addig az Igor Oistrakh ott tanított, azóta nincs ott már, mert volt egy betegsége, és hazaköltözött Moszkvába, úgy tudom, de a fia Valeri még mindig Brüsszelben. Tehát ő nekik van egy ilyen régi brüsszeli kötődésük, úgyhogy onnan ismerem. Hát voltam bent óráján is, meg fiával együtt vettük fel a Bartók dúókat, úgyhogy volt alkalma valamennyire megismerni ott Brüsszelben engem, úgyhogy ezért tud mélyebben nyilatkozni rólam.
Kicsit a sikertitkáról is kérdezném. Itt, ha így elolvasom, hogy milyen jelentős helyszíneken lépett fel, hihetetlen, most egy hosszú lista van, New Yorki, Carnegie Hall, Washingtoni Kennedy Center, Moszkvai Csajkovszki Konzervatórium, de hosszú a sor. A tehetség, az óriási munka mellett szerencse is kell ahhoz, hogy valaki ennyire fiatalon, ön még 34 éves, ilyen listát mutasson fel a pályán.
Ezt már sokszor megkérdezték tőlem egyébként, és mindig azt mondtam erre a kérdésre, hogy hát, hogy igen, hogy szerencse az nagyon kell, de igazából, hogyha belegondolok jobban, engem nem jellemez annyira nagyon a szerencse. Szerintem vannak nálam sokkal szerencsésebb hegedűsök is, de lehet, hogy mégiscsak azért benne van valamennyire, vagy az ember élete bizonyos szakaszában szerencsésebb, egy bizonyos szakaszában meg nem annyira, ahogy a csillagok éppen állnak, vagy nem tudom, de mind azért voltak ezek a fellépések, mert valahogy így a környezetemben lévő hegedűsök közül valamennyire mindig kitűntem. És amikor jött egy lehetőség, akkor nyilván azt keresik föl, aki kitűnik a többi közül. Tehát tulajdonképpen én nem mondanám szerencsének, hanem inkább munkának, tehát hogy ez a rengeteg gyakorlás és munka, aminek a következményeként én kitűntem a többi hegedűs közül, annak a gyümölcse tulajdonképpen ezek a meghívások. És ez egy nagyon nehéz pálya, mert nyilván, amikor az embert meghívják egy ilyen terembe játszani, akkor ott is jó kell játszani, hogy utána visszahívják, meg máshova meghívják. Szóval ennek a pályának szerintem nem azt mondva, hogy szerencse nem kell, mert nagyon kell szerencse, de nem csak szerencse kell, hanem állandó munka. Hogyha valaki egy percre megáll a munkával, akkor az már elindul lefele a színvonallal. Tehát ez azért nehéz pálya, mert éjjel-nappal reggeltől estig az ember agyának azon kell járnia, hogy hogy lehetne jól játszani, még jobban játszani, és hát egy folytában gyakorolni kell nyilván.
Kedves hallgatóink, adásunk vendége Zalai Antal magyarországi hegedűművész volt, aki Magyarország nemzetünnepe alkalmából két rendkívüli hangversenyt adott Bukarestben. Mai adásunkban a vele készült interjú első részét sugároztuk. A beszélgetés befejező részét a Mozaik jövő keddi kiadásában hallgathatják meg. Most pedig bejátszunk egy részletet Bach szólóhegedűre írt D-moll partitájából, a hangfelvétel a Balassi Intézetben készült. Kedves hallgatóink, adásunk végén részletet hallhatnak Heinrich Wilhelm Ernst Fantázia Rossini Otellójának témáira című művéből Zalai Antal hegedű és Balogh József zongora művész előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.